Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Vértesajai László
és Gedő Ágnes.
Vasárnapi adásunk tartalmából.
A bőjtidő, a szent 40 nap mély lelkisége.
Raffaello és tanítványai nyomában. Bibiena bíboros reneszánsz fürdőszobája a vatikáni apostoli palotában. Interjú Zimonyi István végzős művészettörténet hallgatóval.
A bőjtidő, a szent 40 nap mély lelkisége.
A szent 40 nap lelki értelme az egyház életében, a mester követése bűnbánatban, derűs arccal. Az első 300 során kialakul a szent 40 nap gyakorlata. A 4. század legelején, anélkül, hogy keletkezésének az idejét pontosan ismernénk, egyszerre csak készen találjuk az ókor és a középkor keresztény lelkéletének kiemelkedő magassága intézményét, a szent 40 napot, amit először görögül tesszorokosztésznak, majd később latinul quadragésimának hívtak. A lelki öröm forrása volt ez az időszak, nem pedig a szomorúsági. Szinte versenybe gyakorolták keresztény eleink az önmegtagadás gyakorlatait, naponta hallgatták a szentírás magyarázó hosszú homíliákat. A keresztségre készülő katekumenek előkészültek a keresztény életbe beavató misztériumokkal terhes húsvét éjszakára, közben komoly vizsgákon, szkrutíniumokon estek át. A bűnbánók nyilvános vezekléssel, kemény önsanyargatással tettek eleget botránkoztató, nyilvános bűneikért, hogy nagy csütörtökön, a szeretet ünnepén kiengesztelődjenek Istennel. A szent 40 nap általános kollektív lelki gyakorlata az egész ókeresztény közösségnek. Nagy általános kollektív lelki gyakorlata az egész ókeresztény közösségnek ez a 40 nap. Hogy mekkora is volt az örömük, szinte el sem tudjuk képzelni. De hallgassuk meg Nagy Szent Vazul püspök, keleti egyház atya tanúskodását a korai 4. századból. Az életünket őrző angyalok szorosabban állnak azok mellett, akik bőjtel tisztítják lelküket, mennyivel inkább ebben az időben, midőn az egész földkerekségen kihirdetik a bőjtnek dicséretét. Nincs sziget, nincs szárazföld, nincs város, nem található nép a föld legtávolabb eső zugáig, ahol nem hallanák meg a bőjt parancsát. Még a hadsereg, az utasok, a hajósok, a kereskedők is egyaránt meghallják ezt a parancsot, és nagy örömmel fogadják. Ne zárja hát ki önmagát senki a bőjtölők sorából, amelyben ott sorakozik az ember minden fajtája, minden életkor és minden rendű méltóság. Két különböző dolog, intézmény olvad össze egymással a szent 40 napban. A húsvétra való előkészület és a Krisztus 40 napos pusztai bőjtjére emlékezve szent 40 napos bőjt. Amint a húsvét az apostoli időkben nyúlik vissza, majdnem olyan réginek mondható az azt megelőző bőjt is. Nem annyira az volt az indító ok, hogy készüljenek a húsvétra, hanem egyszerűen Krisztus szavát követték, ahogy az ő követői nem bőtölnek rendszeresen, mint a keresztelő János tanítványai, hanem csak amíg elvétették tőlük a vélegény. Dum ablatus est sponsus. Csak nem gyászolhat a násznép, amíg velük van a vőlegény, de majd jönnek napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, akkor majd bőjtölnek. Olvassuk a Máté evangélium 9. fejezetében. A II.-III. században a keresztény világban mindenütt megvan ez a húsvét előtti bőjt, de ennek semmi köze a 40 napi bőjthöz. Szabadság a bőjt gyakorlatában. Ennek a húsvét előtti bőjtnek a gyakorlata nagyon különböző volt. Lényeges mozzanat, hogy szabad volt, kinek-kinek egyéni szabadságára bízták, mennyit bőtöljön. Erről tájékoztat bennünket a galliai Lyon püspöke Szent Ireneusz, aki Viktor pápának írt levelet 190 tájt, és ebben azt meséli el, hogy egyesek egy napot böjtölnek, mások kettőt vagy többet. Ismét mások 40 órán át tartják. Ezt a sokszínűséget Ireneusz püspök úgy tartja, hogy kezdettől fogva megvolt. A kezdettől fogva meglévő szokást Ireneusz Kis-Ázsiára vezeti vissza, mert ahogy írja, Anicétusz pápa sohasem tudta Polikárp püspököt rávenni, hogy hagyjon fel a szokással, mert Polikárp a kis-ázsiai Szmírna, a mai Izmir keresztény püspökeként fiatalon még együtt Jánossal, a mi úrunk tanítványával és a többi apostollal mindig megtartotta a böjtöt. A fejlődés útja és a lelki igény azonban arra vezetett, hogy a harmadik században már megszigorították a húsvét előtti böjtöt. Krisztus 40 napos böjtje. A 40 napos böjt gondolata Krisztus minél mélyebb és hűebb utánzásának izzó vágyából született. Az írások tanúsága szerint Jézus a keresztsége után azonnal közvetlenül a pusztába vonult, és ott 40 nap és 40 éjjel böjtölt. Böjtjének ideje népének világához kötődik, és benne ahhoz az isteni útmutatáshoz, ahogy a gondviselés elvezette Mózes népét az új Mózesig, Jézusig. Az ószövetségi törvény átvétele előtt Mózes, akinek a neve víz által vízből megmentett, 40 nap és 44 böjtől a Hóreb hegyén. Amikor Máté megírta maga evangéliumát a zsidó keresztényeknek, ezt nem kellett hozzátennie, hogy Jézus azt Mózesre gondolva cselekedte. Lukács, aki pogány keresztényeknek írja az evangéliumát, csak annyit ír, hogy a lélek a pusztába vitte 40 napra. Hogy ez a 40 napos böjt eredetileg független volt a húsvéttól, annak sajnos nem maradt fenn irodalmi bizonysága. Ellenben az alexandriai kopt egyház sohasem feledkezett meg erről, és mindig azt hangsúlyozta, hogy kezdetben ez a böjt nem függött össze a húsvétre való készülettel, hanem január 6-án csatlakozott, mert ez volt Jézus keresztségének az ünnepe, ami után az Úr böjtölni kezdett. Hosszú és titokzatos, maga a 40-es száma választott nép életében, és ez a titokzatosság tovább folytatódik a keresztény hitgyakorlat alakulása során, még nem elérkezik a mára megszilárdult gyakorlat, amely a Jézus követés közös szándéka mellett eltérő módon ünnepli a böjt időszakát. Ebben a többféle megközelítésben azonban inkább gazdagságot lássunk, és a szabadság működését is, ahogy az egyetlen megváltói esemény, az egyes nagyobb területi egységek saját mentalitását és szokásvilágát is figyelembe veszi, a hitvallásokban kifejezett hittartalom közös és pontos elfogadása mellett. A keresztény kelet és nyugat eltérő böjti gyakorlata. A böjti gyakorlat hasonlósága mellett a böjti napok kiszámolása keleten és nyugaton nagymértékű eltérés mutat. Nyugaton 6 héttel húsvét előtt kezdték a böjtöt, ez 42 napot jelentett. Az ókeresztény felfogás szerint azonban vasárnap tilos a böjt, tehát így a 6 vasárnap levonása után ténylegesen 36 nap maradt. Keresztény őseink azonban nem méricskéltek aggályosan, sőt szellemes fordulattal és római gyakorlatiassággal úgy vélték, hogy a 36 böjti nappal az év 365 napjából tizedet fizetnek az Úrnak, ahogy Nagyszent Gergely pápa is így érvel 600 körül. Nem sokkal később, a rákövetkező század során a Gelázius pápa féle liturgikus könyv már Caput Quadragesimáról, azaz a 40 nap fejéről, kezdetéről beszél, vagyis szerdáról. Ezt olvassuk Amalarius Metzi püspöktől. Szent Gergely a 40 nap idején csak a 36 böjti napot tételezte fel nálunk. Nyilvánvalóan azért, mert még nem adták hozzá a 4 napot a fent említett szerdától a böjt vasárnapjáig. Keleten ellenben szombaton sem böjtöltek, mert azt fél ünnepnapnak tartották. Így tehát 16 nap marad el, ha 8 hétre vesszük a 40 napot, 8x7 az 56, ekként pontosan kijön az 56-ból leszámított 16-tal a 40 napos bőt. Így volt ez 390 körül Jeruzsálemben, amiről Eteria zarándok naplója is tanúskodik. Jelentős különbség kelet és nyugat között a bőt és Szent Misa kapcsolata tekintetében. Van egy másik jelentős különbség is keleten és nyugaton, mégpedig a bőt és Szent Misa kapcsolata tekintetében. Keleten, a IV. Századtól kezdve mindig az volt a fölfogás, hogy bőti napon nincs Szent Mise. A bőt a liturgikus, liturgia nélküli, tehát csak szombaton és vasárnap van liturgia, latinul szólva Szent Mise, a többi napon csak áldoztatási rítus. Ahogy a keleti szertartás követők mondják, az előre szenteltek liturgiája. Ezt a szokást, ami görögkatolikus egyházaink is megtartották, ami szépen mutatja, hogy bizonyos eltérő liturgikus gyakorlat mellett továbbra is fönnáll a teljes hitbéli egység. Érdekes módon a nyugati Milánóban is ez a keleti bőti gyakorlat működött eredetileg. Rómában azonban Nagy Szent Gergely pápa előtt stációs napokat jártak. Így az 500-as években Rómában, nagybőt időszakában stációs napot tartottak hétfőn, szerdán és pénteken. Ezeken a stációs napokon körbenerben ment a püspök, a klérus és a nép a kijelölt bazilikába, ahol szentmisét tartottak, még a többi napokon nem volt szentmise. Nagybőt egyik szép himnuszát Venantius Fortunatus írta a 6. században. Királyi zászló jár elől, keresztfa titka tündököl, melyen az élet halni szállt, s megtörte holta a halált. Kegyetlen láncsa vert át, gonosz vasával oldalát, s mely szennyet, vétket eltörölt, belőle víz és vér ömölt. Az ősi jóslati betelt, mit a hű Dávid énekelt, az Úr, halljátok nemzetek, kereszten trónul köztetek. Rajta tündöklik drága fa, királyi vérnek bíbora, ó választott jeles faág, ki szentestét karoltad át. Világ bűnének zálogát, ó boldog ág, te hordozád, az ellenség gonosz fejét, megváltunk rajtad zúzta szét. Ó kereszt, áldunk, szent remény, a szenvedés ez ünnepén, kérünk, kegyelmet adj nekünk, ad védkünkért vezeklenünk. Szent háromság, dicsérjenek, üdvösség kutya, mindenek, legyen győzelmünk, add meg ezt, a diadalmas szent kereszt. Raffaello és tanítványai nyomában Bibiena bíboros reneszánsz fürdőszobája a vatikáni apostoli palotában. Interjú Zimonyi István végzős művészettörténet hallgatóval.
Stúdiónk vendége egy ifjú művészettörténész, Zimonyi István, aki a Bécsi Egyetem művészettörténeti szakának végzős hallgatója. Szeretettel köszöntöm.
Köszönöm szépen.
Azért látogatott el hozzánk, mert egy nagyon érdekes kutatási területe van, ami a Vatikánhoz kapcsolódik. Miről is van szó?
Bibiena bíboros fürdőszobájáról van szó, mely reneszánsz fürdőszoba. Raffaello tervezte, de Raffaello is műhelye volt a kivitelezője, és tulajdonképpen ez azért híres ez a fürdőszoba, ez az egyetlen máig fönnmaradt érett reneszánsz fürdőszoba. Egy kis két négyzetméter alaprajzú helyiséget kell elképzelni, amelyikben 8 figuratív és emberi alkot ábrázoló freskó található, amelyek részben Ovid metamorfózisaiból, részben Servius Virgilius kommentárjából származó jeleneteket mutatnak be.
Egy nagyon gazdagon díszített freskós kis fürdőszobáról, kis helységről van szó, ami a császárkori Rómának a hangulatát idézi.
Ez így van. Ugye tudni kell azt, hogy mielőtt megfestették ezt a fürdőszobát, Raffaello humanisták vezetésével meglátogatta a híres Domus Aureát és a Tivolyban található Hadrianuszi villát is, és tulajdonképpen abból gyűjtötte azt a formanyelvet, amelyből született ez a fürdőszoba. Amint mondtam az épületben, az a lényeges, hogy teljesen antikizáló, vagyis antik építészetet és festészetet imitáló díszítése van a fürdőszobának. Egy sima keresztbolcot feddi, négyzetes alaprajzú, és teljesen harmonikus, tehát egészen a padlótól a bolcolatig egyes részek mind egymásra vonatkozhatóak. Míg a nyolc mezők figuratív vagy emberi alakokat ábrázoló mezők között groteszkepek, növényi motívumok vannak, ezek nagyrészt Giovanni da Udine, Raffaello virágokért és egyéb biztonságért felelős tanítványa festette, addig a figuratív képek erősen vitatottak. A korábbi vagy 20. század elejé irodalom inkább a Raffaello műhelyének, vagy Giulio Romanónak talán, és talán Giovanni Francesco Pellinek tulajdonítja, de most már ugye a 90-es évek óta egyre inkább egy szélesebb Raffaello kép keretében, tehát hogy többféle stílusban is tudott festeni a nagy urbinói, azon belül több mindent újra neki tulajdonítanak. Miért van ez a vitatottság? Többek között azért, meg kevés az írott forrást. Tehát vannak ugye pár levél, amit a megbízó és a művész között zajlott levelezésből felmaradt néhány levél, ezen kívül meg Giorgio Vasari írásaiból tudakodhatunk. Össze 8 freskó volt, és abból 6 maradt fenn, mert ugye egy délre volt a bejárat, de aztán befalaszták, és éjszakon vágtak egy új bejáratot, amikor egy freskó elpusztult, egy másik freskó pedig a rossz időjárási viszontagságoktól pusztult el.
Viszont és mit ábrázolnak ezek a freskók?
Nagyrészt Vénusz és Adonis történetét, tehát ilyen szerelmi történetet, illetve Erichtonius születését Vulkán és Minerva harca közben.
Tehát teljesen a római mitológiának az elemei. Ahogy néztem, a vörös a meghatározó tónus ennek a freskónak. Bibiana bíborosról mit tudunk? Tehát az 1500-as évekről beszélünk, ő volt a megbízó.
Igen. Bibiana bíboros a Raffaellót már fiatalkorúan óta ismerte, ugyanis többször jelen volt az urbinói udvarban, ugye, ahol Raffaello felnőtt, és tulajdonképpen ő is sok szavazatot gyűjtött a Tizedik Leó megválasztásához. Tizedik Leónak egyik bizalmasa volt. És mivel ő vidékről Bibinából származott, és nem volt saját lakása Rómában, ezért építette a harmadik loggia szintjén ezt a mára már csak erősen töredékesen felmaradt lakást az eddig Leó, tehát a fűrőszobát, amit mondta a Stufetta, illetve a loggiát, ami egy erkészszerű helyiség.
És az is gazdagon freskóval.
Igen, de csak groteszkek vannak, ott figuratív freskó nincsen.
És mindez ma, ahogy említette, a harmadik loggián található, ami a jelenlegi nevező külügyminisztériumnak felel meg a Vatikánon belül, tehát gelegeréseknek az irodájához tartozik.
Igen.
Ezért nem is látogatható, csak külön engedélye.
Így van, ez egy nagy privilégium volt a számomra, hogyha bejuthattam, megnézhettem eredetiben, nagy élmény is volt, nagyon élveztem, és érdekes volt nagyon.
Szakdolgozat készül ebből a témából.
Igen.
Hozzá tudott-e tenni valamit ez a látogatás, hogy személyesen látta a kutatási témáját a dolgozathoz?
Igen, mindenképp, ugye egyrészt meggyőződtem arról, hogy tényleg freskó technikában készültek a képek, ugyanis látod egyes kipontozásokat, amit ugye szénnel vittek föl, mielőtt rávitték volna a festékréteget, illetve hogy az egyik hiányzó elpusztult jelenetnek a koronát berajzolták a restaurátorok, ezt nem tudtam.
Tervezi-e, hogy tovább folytatja ebbe az irányba a kutatást?
Igen. Tulajdonképpen, ami a Raffaello és műhelyt kitérítő, ott rengeteg kutatási téma lenne, mert a rajzok is vitatottak, sok freskó maradt fönn Rómában, például a legkésőbb a Psziché loggiája a Villa Farnesinában, illetve más római művek. Azt kell tudni még itt, hogy ugye Raffaello ugye elég fiatal, 37 évesen ez az 20-ban meghalt, és rengeteg rajzot hagyott hátra, és tulajdonképpen ez a kérdés, hogy a tanítványai ezeket a rajzokat hogyan alkalmazták, illetve hogyan ültették át ezt a saját maguk forma nyelvébe.
Nem tudom, hogy ellátogatott-e már a Panteonban, ahol örök álmát alussza Raffaello.
Még nem, de ma fogom meglátogatni.
Talán még egy kérdés, hogy hogyan bukkant rá erre a kutatási területre, mert ez egy tényleg nem mindennapi téma.
Igen, tudni kell azt, hogy 1999-ben volt egy kiállítás Bécsben, ami Raffaello és a műnek a rajzait mutatta be, és ott olvastam először a fürdőszobáról, ugyanis van egy rajzpont a legkíresebb jelenetre, Vénusz is Adonisról felmaradt egy vörös kréta rajz az Albertinában, és akkor ebből kiindulva választottam ezt a témát.
Köszönöm, sok sikert kívánok.
Köszönöm
a
szépen.
Pályájához.
Zimonyi István víz- és művészettörténet hallgatóval munkatársam Gerdő Ágnes beszélgetett.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért.
Figyelmüket köszönve búcsúznak a mai adás szerkesztői
Gedő Ágnes
és Vértesajai László.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudétur Jézus Krisztus!
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora. Igéző. Vallomások Isten szaváról.